Kinek a felelőssége az, hogy nem tisztáztuk a múltat? A politikáé, a társadalomé? Ki?
Ebben mindannyian benne vagyunk, attól függően, hogy a piramisnak ki milyen csúcsán van. Ez az egyes embertől kezdődik, ez mikroszinten úgy néz ki, hogy a nagypapák és a papák meséljék el, hogy 56-ban mi történt, de meséljék el azt is, ha ők történetesen a rendszer haszonélvezői voltak, és bújni kellett. Meséljék el azt is, mert az is a történethez tartozik. Tehát ez lenne mondjuk a legalapvetőbb dolog, és ami mondjuk nekem a személyes szerencsém, hogy ezeket az én szüleim és nagyszüleim elmesélték. Ami hát inkább szerencsének nevezhető, és hát biztos vannak olyan családok, ahol ez sokáig nem volt téma, ezer egy okból, hát én azt mondom, hogy legyen téma, erről beszélni kell, mert a múlt az a mai napig velünk van, gondolkodásmódban, a korrupciós technikákban, tehát ezek a mutizás, ugye hát gondoljunk arra, hogy a munkahelyről ugye hozták haza az emberek a dolgokat, ez egy olyan megengedett dologgá vált, miután azt mondták, hogy kevés fizetést kapunk, pállalá, ugye teljes foglalkoztatottság volt. És ettől vált ez az egész kádárizmus egy ilyen kocsonyává, amiben jó, hát langyos vízben jó ülni, de hát nem 40 évig, ugye, mert 40 évig ülsz, akkor eltunyulsz, elpuhul, iránytűdet, elveszted az épp erkölcsi érzékedet, és hát ezért minimálisan odáig kellett volna jutni, hogy a felelősséget megnevezzük, illetve hát nagyon érdekes, hogy a prágaiak gyönyörű csehek, gyönyörű lusztrációs törvényt csináltak, ugyanakkor van egy 11%-os kommunista párt a cseh parlamentben, ugye? Amit így nem szoktak tudni. Tehát az minimálisan elvárható lett volna, és ez nem olyan bonyolult dolog, hogy a párt hierarchiában bizonyos vonal fölött, tehát központi bizottság, politikai bizottság, ők búcsúzzanak el a közélettől. Nem kell, hogy a lakásaikat elhagyják, nem kell, hogy börtönbe kerüljenek, de minimálisan álljanak ugye bár a partvonalra.
Ez generációs probléma ez? Mert azt szokták mondani, hogy majd azok a magyarok, akik már ebben az új demokratikus rendszerben születtek, majd már máshogy gondolkodnak a politikában, látszik valami fajta változás?
Hát itt elsősorban az oktatás miatt, másrészt azért, hogy a történeteket valamilyen módon mégsem adják tovább. A fiatalokat, ahogy észreveszem, korlátozottan érdeklik ezek a kérdések.
De miért?
Holott ezek akkor is fontos kérdések számukra, ha ők nem tudnak. Hát nézd, mondjuk a mai kormányzatnak ez elementáris éteke, minden erővel.
Hogy ne beszéljenek róluk?
Hogyne, hát persze. Hát nem. Ma a kádárista múltról bizonyos értelemben nehezebb beszélni, mint mondjuk a kádárizmusban, legalábbis mondjuk a Rákos időszakról azért lehetett beszélni, és azért elég sok mindent elkezdtek föltárni, és mondjuk a múltkutatásnak a legcsodálatosabb időszaka ugye az 89-90-91. Ugye, tehát amikor tényleg ezek a dolgok elementárisan jöttek elő az emberek, valahogy ez lepörgött, elvásott, érdektelenné vált, és ma odáig jutottunk, hogy miután a kormányzatban azok képviseltetik magukat, akik, hogy ma már, ha te a Kádár rendszerrel próbálsz elemző kritikát megfogalmazni, ezt ők magukra értik, hát persze, hogy magukra értik, hiszen ugyanazok.
De azért nagy részük gyerek volt a Kádár rendszerben, nem?
Egy viszonyról van szó, hát itt nem arról van szó, hogy ugye ezzel jött hogy ők már nem éltek 56-ban, de hát miket mondott 56-ról miniszterelnökünk annak idején? És hát ne haragudj, hát azért azt el tudod képzelni, hogy a Hitlerjugend egykori korifeusa Németországban miniszterelnök lesz. Ugye ezt nem tudod elképzelni, hát én sem tudom elképzelni azt, hogy a kommunista ifjúsági szövetség pécsi korifeusából az lesz, aki, és most tényleg nem a személyeskedés, csak egyszerűen jelezni akartam, hogy bizonyos dolgok elfogadhatatlanok. Ma már az biztos, hogy nem bosszúról van szó, csak azt kellene az uralmon lévőknek megérteniük, hogy a múltnak ez a feldolgozása, ez elfogadhatatlan azok számára, akiket ez a rendszer meggyötört és tönkretett. És csak annyit várunk, és a megbocsátása sose késő, ugye humorisztikus példám szerint, hát Vojtila nem bocsátott meg Luther Mártonnak, és ez a reformátusoknak nyilván nagyon jól esett. És a másik, amit ehhez kapcsolnék, ugye, hogy nyilvánvalóan a gyermekeket nem lehet az apáik bűne miatt felelősségre vonni, de hogy a gyermekek az apáik bűnei miatt felelősséggel tartoznak, és mindent meg kéne azért tenni, hogy ezek a bűnök bevallódjanak, ebben egészen biztos vagyok.
Ez hogy érti a gyakorlatban? Tehát ön édesapjáról kiderülne valami olyan, ami esetleg elítélhető lenne, akkor önnek mit kellene csinálnia?
Azt kéne rá mondanom, hogy szeretlek édesapám, de ez egy disznóság.
Az előadásában említette, hogy valójában nem kettéosztott, hanem nem egyesült társadalomról van szó. Ezt hogy érti?
Hát ezt úgy értem, hogy szóval a Horthy rendszer nem volt fenékig tejfel. De a dolog lényege, hogy nagyjából jogállam volt, de nem ez a legfontosabb, hanem az embereknek az erkölcsi érzéke épp volt. És 56-ig ez a pár év diktatúra sem tudta az embereknek az erkölcsi érzékét megtörni. Tehát ezek a fiatalok, hogyha az 56 után végi rádiójelentéseket meghallgatod, ezek meghaltak a hazáért. Ezek tudták, hogy mit tesznek, és meg akartak halni. Na most ezzel nálunk ez véget ért, és nagyon érdekes egyébként, hogy két minta volt itt, nyilván a 48-49-es minta, másrészt a szovjet háborús filmek, ahol a srácok ugyanúgy haltak meg Mátya Rógyináért, és ezek toposzként 56-ban abszolút mértékben megjelennek. Ugyanakkor, miközbtelenül tisztelnünk kell azokat, akik a szabadságért az életüket adták és megpróbálták, néztem épp a televízióba a Jan Palach temetésén 1 millió prágai rótta le kegyeletét, aki fölgyújtotta magát. Volt egy magyar fiatalember, én sem tudom a nevét, és ez nincs jól, aki ugyanúgy felgyújtotta magát a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjén, miért nem szerepel ő a tudatunk nemzeti panteonjában, látod, nekem sem jut eszembe a neve, és ez így nincs jól, és nem helyes. Ugyanakkor az anyák nem küldték ki a gyerekeket 56-ba, hanem bezárták a Spájzba. Tehát az életnek a primátusa, tehát amiért ma mondjuk a lakosság meggondolja azt, hogy sztrájkokban vagy egyéb dolgokban vegyen részt, annak az az oka, hogy a pénztelenség által erős, bizonyos értelemben erősebb gúzsba van verve, mint volt a diktatúra alatt. És az élet primátusa mégiscsak az, hogy a gyerekeidet felneveld, és az asztalra kenyeret tegyél. És ezt a diktatúrában igyekszik az ember minél kevesebb kompromisszummal megtenni, ugye, ahogy Hamvas Béla mondta, hogy családomra való tekintettel, ugye, ez is volt ennek a kettős beszédnek egy része, hogy na de hát élni kell, de azért minden galátságot nem kellett elkövetni.
Jól érzi magát Magyarországon?
Az én fiatalságom többek között annak jegyében telt, hogy hogyan diszidáljunk. Én minden évben 3-4 barátomat húztam ki a noteszemből. Mi úgy gondoltuk, hogy egy országban, ahol 3-4-2-kor bemondják, hogy hajóvonták találkozása tilos, és a leukoplasztra rá van írva, hogy csak külsőleg, ott nem jó élni. Én kalandvágyból itthon maradtam, ugye részben időszüleim miatt, de megéltem én ezt a bátyámon keresztül, aki 56-ban ment el, és megértem a magyar emigrációval való számos találkozás során, hogy azért a nagyobb darab kenyérért, amit a nyugat jelentett, szinte kivétel nélkül mindenki szörnyű lelki árat fizetett. Tehát én teljesen épp emigrással szinte nem is találkoztam. Hát Márai Sándor is szenvedett, mint a kutya, azt nem mondja senki, de ő nyilvánvalóan tántoríthatatlannak bizonyult abban, hogy amíg nincsenek szabad választások, és amíg oroszok vannak Magyarországon, addig ő nem tér haza. Tehát én elég sokat utaztam, én azt a 2 évente vagy 3 évente lehetőséget igyekeztem kihasználni, családom nagyobb része élt és él nyugaton, és én mindig, amikor a taxi fölért a Margit hídra, akkor azt mondtam, hogy itthon vagyok, és ez így jól van. És akkor jövök be Ferihegyről, látom ezt a bangladesi gigantposzter erdőt. Nem mosolyognak a határőrök, de rám se. Hát azért lehet, hogy ő pont nem kedvel, de hogy egyik se kedvel, ugye ezt nehezen hiszem el, és ez nem semmibe. Mosolyogni nem kerül az ég egyadta világon semmibe. Tehát egy ilyen rossz kedély állapotú, felajzott, acsargó, rossz szellemi állapotban lévő ország lettünk, amit naponta érzel a bőrödön, az agresszív közlekedésben, a szabályok be nem tartásában, tehát nálunk nem csak az establishment nem tartja be a szabályokat, ez most már a mikrostruktúráig hatja át az országot, kezdve az önfelett szemeteléstől, a graffitizésig, a buszmegállók betöréséig, és ez a szörnyű napi városi agresszióig.
Mit csinál mostanában a show műsoron kívül?
Hát most elmegyek Horvátországba éppen, mert most felvettünk 2 műsort, és hát van egy másik hobbink az utóbbi pár évben, hogy embereket gyűjtünk.
Humoristákat munkaszempontból?
Nem. Hát mondolok például Karácsony Gáborra, akivel néhány alkalommal együtt lehettünk, vagy gondolok Vadász György építészmérnökre. Tehát az ember próbálja magát épelméjű emberekkel körülvenni, és hát megpróbálja a megőrülést elkerülni. Ugye ennek az egyik módja, hogy embereket gyűjtünk, akik szépen élnek, szeretetben élnek, okosak, műveltek, és megpróbálunk befűteni a kandallóba, és jó könyveket olvasni.